Az Állami Népi Együttes elmúlt két évéről. A riporter Hegedűs Péter.
Több mint egy éve adták hírül a lapok, megszüntették a Magyar Állami Népi Együttes énekkarát. Ugyanerre az időre esett a Magyar Állami Énekkar megalapításának híre is. A figyelmesebb újságolvasó összeolvasván a híreket megtudhatta, hogy az új állami kórus a Népi Együttes korábbi kórusára épülve kezdte meg munkáját. Nem sokkal ezután a régi felállásában megszűnt Állami Népi Együttes fennállásának 35. évfordulóján nem kevesebb, mint 6 teljes műsorral lépett közönség elé, ének, zene és tánckarával. Mi történt hát? Van kórusa az Állami Népi Együttesnek, vagy nincs? Ha van, akkor miért nincs? Ha meg hivatalosan nincs, akkor hogy lehet, hogy mégis van? Ha már újságcikkekben írtak az új mozgékonyabb, eladhatóbb együttesről, akkor hogy hirdetheti magát a korábbi réginek, hogyan adhatja elő klasszikussá vált ének, zene és táncszámait? Vajon mi húzódhat meg az egymásnak ellentmondó híranyagok között? Milyen előzményei, következményei és tanulságai vannak most, másfél évvel az átszervezés után a kórus megszüntető minisztériumi határozatnak? Indulásnak, ahogy szokták mondani, helyezzük képbe magunkat. Az Állami Népi Együttes zenetörténeti hátteréről Újfalusi József professzort, a Zeneakadémia igazgatóját még 1985 nyarán kérdeztem.
Amikor az Állami Népi Együttes létrejött, és nem csak az Állami Népi Együttes, hanem abban az időben több a hasonló együttes, akár SZOTT, akár más intézmények keretében, akkor tulajdonképpen arról volt szó, hogy ezt a műzenei hagyományt, tehát a népzenének a műzenei színvonalra emelése hagyományát, ezt színpadképessé tegyék, és a táncfolklórral egyesítsék. A táncfolklórral és a hangszeres népzenével. Ennek a kezdetei a 30-as években nyúlnak vissza a sokat emlegetett Gyöngyös Bokréta időre, és éppen ezt a kezdeményezést akarta egy magasabb színvonalon folytatni ez a fajta, azt merném mondani, talán egy kevéssé elfogadott kifejezéssel, hogy az ilyen show-vá alakítása a folklórnak. Ezt úgy kell tudomásul vennünk, mondom, hogy ez is zenetörténetünk egyik sajátos műfaja, nem tévesztendő össze a tudományos gyűjtésekben, mondom, eredeti előadók által előadott népzenével, az úgynevezett survival, a fennmaradó folklórral. Ez egy fajtája a revivalnek, az újraélesztésnek.
Ez a fajta népi show azért mégiscsak egy magasabb rendű kultúrának volt egy kicsit a közvetítője is azáltal, hogy amíg a táncosok táncoltak, addig az énekkar kodályt és más hasonló nagyságok feldolgozásait, átdolgozásait énekelte. Tehát egyfajta európér kultúrát közvetített.
Az nem kétséges, hogy a magyar zeneszerzők, a zeneszerzés ebben a tekintetben egy lépéssel előbbre járt, mint a táncfolklór, de legalábbis az úgynevezett első műsor idején, az a bizonyos Kállai kettős, ecseri lakodalmas és az ebbe a műsorba illeszkedő kórusszámok, mint Bárdosnak a Rutafája és mások, ez kétségtelenül azt jelentette, hogy a táncfolklórnak a színpadi feldolgozása a Rábai Miklós különös adottságai révén hozzánő, és a hangszeres népzenének ez a fajta megszólaltatása is hozzánő ezekhez a Bartók és Kodály nevével fémjelzett hagyományokhoz. A műzenében történeti kutatások lehetővé tehetik, hogy kottakép, hangszerhasználat, akár kosztümök, színhely tekintetében pontosan ugyanúgy szólaljon meg, maximális pontossággal. Egy valamit nem lehet visszacsinálni, az embereket, akik csinálják és akik hallgatják. Ugyanez vonatkozik a folklóra is. Azzal, hogy mihelyt nem az életnek egy része az a népdal, amely megszólal, és nem azok szólaltatják meg, akiknek az életéhez hozzátartozik, hanem olyan hivatásosok, akiknek esetleg ahhoz az életmódhoz, amely létrehozta ezt a népzenét, már nincsen köze, abban a pillanatban már kár hitelességről és kemény folklóról beszélni, abban a pillanatban már be kell vallani, hogy itt egy revivalről, egy újraélesztésről van szó, a legjobb szándékkal is. Ez teszi számomra kérdésessé ezt a törekvést.
A kérdés akkor az, hogy az Állami Népi Együttes jelenlegi szellemi tőkéje nem megy veszendőbe akkor, hogyha az a bizonyos hármas egység megszűnik, amely hármas egységre az egész művészi karaktere ki lett faragva.
Ez döntse el az Állami Népi Együttes és azok, akiknek a gondjára van bízva.
Elavultnak tekinthetjük azt az életművet, ami Rábai életműnek, Kodály életműnek, avagy egy Állami Népi Együttes korszaknak számít?
A történelem, mint történelem sose avul el. És amennyiben ez számunkra a magyar kultúra történetének egy olyan szakasza, amely a maga korát a művészi alkotás hitelével jellemzi, akkor ez nem avulhat el.
...1985. júliusa. A beszélgető partner Petrovics Emil, aki jóval korábban tagja volt annak a szakértői bizottságnak, amely az Állami Népi Együttes művészeti tervét megvitatta. Megvitatta és elutasította.
Én ott elég kemény bírálattal álltam elő. Az énekkarnak a kezelésmódja, új típusú kezelésmódja ellen emeltem kifogást, és ugyanakkor a zenészeknek a másfajta zenélési modorra való megtanítása ellen, mert az két teljesen különböző dolog, mint a kosárlabda és a futball. A szó klasszikus zene értelmében képzett hangú énekkar nem tud népi módon énekelni. Abban a programban ez is benne volt, hogy népi éneklés órák legyenek, ami hát teljesen ugyanígy a hangszeres zenészeknek, hogy népi zenélési formák. Amúgy is a zenekar egy olyan típusú együttes, amelyik hát nagyon sok mindent kell, hogy csináljon, de azért végül is a régi úgynevezett cigány zenekari hagyományokból nőtt ki. Na most a paraszt zenélést a cigány zenészek nem tudják, nem is akarják. Ők azt tanulták, és minden hegedűs azt tanulja, hogy kell szépen hegedülni. Mármint a szó zene értelmében, műzene értelmében, talán ez a precíz, műzene értelmében szépen, tehát nem lehet őket megtanítani hamisan hegedülni, hát ez egy képtelenség.
Most, hogy az énekkar kivált a népi együttesből, ezzel tulajdonképpen befejezetnek tekinthető egy korszak?
Az a korszak, amiről ön beszél, az régen befejeződött, már régen nincsen. Ez pusztán fenntartása volt, mumifikálása volt mindannak, ami ezelőtt 20 évvel történt meg, vagy 25 évvel történt meg, ami akkor nagyszerű összegezése volt egyébként az előző 20 évnek, mert ebben benne van a Gyöngyös Bokrétától kezdve nagyon sok minden abban, amit Rábai Miklós vezetésével ugye sokat szidalmazott Gyöngyös Bokréta, ami azonban az is hozott eredményeket. Tehát ezt a fajta dekoratív népi világot, amit Rábai Miklós is a színpadra vitt, ez lényegében ezelőtt 15-20 évvel befejeződött. továbbfejleszteni nem lehetett, maga Rába is tudta továbbfejleszteni, szerette volna, de nem tudta. Tehát befejeződött ez a korszak, és ennek a konzekvenciái túl későn lettek levonva. Sokkal előbb kellett volna egy olyan elhatározásra jutni, hogy egy új típusú népi együttes szülessék meg a régi alapján, a régi alapokon, de másként tovább. Ennek egyik első lépése most, érzésem szerint ez a nagy létszámú énekkarnak a kikapcsolása az állandó repertoárból. Természetesen azt hiszem, hogy meg kell tartani a régi repertoárnak az értékes darabjait, lett legyen az Kállai kettős, vagy Ecseri lakodalmas, vagy akár a Kisbolytárt felújítani, nem tudom. Tehát azokat a mondhatni remek műveket, amelyeket az állami együttes létrehozott, de annak folytatása nem volt.
Nem lehetséges az, hogy ezt a bizonyos hármas egységet az állami népi együttes keretén belül visszaállítsák az ének zene tánc egységét. Egyfajta olyan köztes kultúrmissziót betölthet, ami az elit kultúra és a tömegek közötti kultúra összekapcsolását jelenthetné. Tehát amíg látják a táncoló lányokat meg fiúkat, addig közben Kodályt énekelnek a színpadon a kórus tagjai. Tehát egyfajta igencsak nemes árukapcsolás.
A köztes kultúrában nem hiszek. Nem elképzelhető átmenet a magyar nótázó embertől a Bartókhoz vagy a Beethovenhez. De különösen mondjuk az operettől nem lehet átmenni átmenne Wagnerhez. Ki van zárva?
Bocsássa meg, akkor valószínűleg nem mondtam világosan. Én arra gondoltam, hogy addig, amíg
látom a
aki igénytelenebb, látja azt, amit lát, és közben akarja, nem akarja, igényes zenei élményben részesül.
Én, nekem ez se tetszik, szóval őszintén szóval nem tetszik, hiszen annyi ilyesmit adtunk az elmúlt évtizedekben, annyi ilyesfajta kísérlet volt. Én azt hiszem, hogy a kultúrában is, mint az elvekben is, mint a filozófiában is, mint a gazdaságban jobb tiszta lapokkal játszani. Szóval az a benyomásom, hogy ne úgy adjuk el Kodát, hogy a csinos lányok combját nézzék. Nézzék ám a csinos lányok combját. Én nagyon örülök, az is nagyon szép látvány, de az a hitem, hogyha ha lányokért elmentek a férfiak, vagy a szép bajszos legényekért az asszonyok, attól még külön Kodályt nem fognak hallgatni, nem kapcsolódnak így a dolgok a világban. Én azt hiszem, hogy szép látványt továbbra is kell nyújtani az együttesnek, de biztos, hogy át kell értékelni a munkáját, és át kell értékelni a programját. E fölött a típusú együttesek fölött eljárt az idő, egyszerűen eljárt az idő. Lényegében az ilyen, ezt az együttest a Mojszajev, az Alekszandrov, a Nyírfácska és egyéb együttesekről másoltuk le, hoztuk össze. Ez a hármas egység a magyar népi kultúrában nincsen. Azért nézzünk ezzel is szembe. Szóval az, hogy énekkar énekel, és táncolók táncolnak, és közben zenekar is szól, ez semmifajta folklorisztikus megnyilatkozásnak nem tekinthető. Nincs ilyen.
augusztus. Az Állami Népi Együttes egyik legrangosabb szerzője Farkas Ferenc Kossuth Díjas művész. Szüreten című műve ma is programon van.
Hadd vegyem kölcsön Rádai Mihály tévésorozatának címét. Unokáink sem fogják látni, de hallani sem. A világsikert aratott Kodály Kállai kettősét, Maros Ecseri lakodalmasát, az újjá alakulandó Állami Népi Együttes nem lesz képes előadni. Az énekkar leválik az együttesről, kiváló zenészei az új darabokban nem érvényesíthetik virtuózitásukat, az úgynevezett feldolgozások a folklór primitív utánzatai, s mint minden utánzat, hamisítvány, mely nélkülözi az eredetinek, bárha kedvesen primitív, de őszinte spontaneitását. Ha az együttes tovább is ilyen irányban fejlődik, színvonalában nem fogja sokkal felülmúlni bármely jobb vidéki amatőr, tánc és népzene együttes színvonalát. Hol leszünk attól, hogy például Gulyás Kisbojtárját vagy Szokolai Orbányát elő lehessen adni? Mondjuk azokat a darabokat, melyek a népi együttes számos utánpréselés elért nagy sikerű hanglemezén szerepelnek.
Farkas Ferenc tanárulat is ezerszál fűzi a magyar népzenéhez, és többek között az Állami Népi Együtteshez is. Van egy olyan rendkívül markáns vélemény, miszerint az Állami Népi Együttes fölött stílusa és repertoárja fölött is eljárt az idő.
Ha népi anyagot színvonalas zeneszerzők dolgoznak fel, az minden esetre sokkal változatosabb lesz, és érdekesebb a jövőben is, és még tartogathat számunkra meglepetéseket, mint az, hogyha egyszerűen leutánozzuk a népi zenekaroknak, amik ma már, igazi népi zenekarok ma már nagyon ritkák, ezeknek a letétmódját, amit egy-két hallás után nagyon meg lehet unni.
Lehetséges volna az, hogy egy zeneszerzői vagy egy zenész generáció sorvadt el, nincs a mai fiatal zeneszerző garnitúrában olyan, ha nem is Kodály szintű karizmatikus személyiség, hanem egyáltalán tehetséges zenész, zeneszerző, hogy olyan népdalfeldolgozásokat csináljon, amelyek alapján az Állami Népi Együttes tovább élhet és erősödhet, tovább lombosodhat az a fa, amelyet ma úgy hívunk, hogy Állami Népi Együttes.
Én azt hiszem, hogy ha zeneszerző nyúl, igazi zeneszerző nyúl a népdalhoz, még ma is tud újat produkálni.
Van erre példa?
Én a rádió műsorában látom a legfiatalabb generációnak a nevét, sorban majdnem minden héten fölbukkannak a fiatalok, akik népdalfeldolgozásaikkal jelentkeznek. Ha valaki azért nem ír népdalfeldolgozást, mert olyat úgysem tud, mint a Kodály Kállai kettőse, akkor szüntessük be a zeneszerzést, mert akkor az ember avval a gondolattal nem ülhet a kottapapíros mellé, hogy olyat, mint a Bach hámormise vagy a Beethoven 9. szimfónia úgysem tud írni.
Kiknek a tanítványai azok, akik manapság a rádió népzenei feldolgozásai közül alkotnak néhányat?
A zeneművészeti főiskola tanárai, tehát Sugár Ezső, Petrovics Emil, azt hiszem Szokolai Sándor, gondolom az ő tanítványaik.
Lenne folytatás?
Én azt hiszem, hogy igen.
Orbán és az ördög, elsorvadt erdő, néger kantáta. Szokolai Sándor művei, amelyet az Állami Népi Együttes számára írt. Még mindig 1985. augusztusa.
Ő, amit Rábai Miklóssal az élen, az így mondanám, ő alatt értem az egész együttes, az rendkívül nagy erőfeszítés volt. És én akkor, abban az időben úgy érzem, hogy egy nagyobb ígéret volt arra, hogy valamiképpen nemzetibb népi kultúra kialakul-e. Kétségtelen, hogy az igények a világon azóta változtak, a történelem óráját megállítani nem lehet, nem is akarták. Egy támadás sor érte az együttest, és elavultnak akarta hinni azt, amit én úgy mondanám, hogy csak elaludt. A felszabadulás után valljuk be őszintén, hogy a Bartók és Kodály, így mondanám, forszírozása a kulturális kormányzatunk részéről, mondjuk a Magyar Nóta is, a műzene kárára, oly erőszakos és oly diktatórikus volt, hogy a népben egy kicsit ellenállást váltott ki, és kellett egy jó idő, mire a Röpüly Pávánál éreztük, hogy a népi kultúra iránti szomj újra föltámad. Na, valami ilyenről álmodok, mert úgy érzem, hogy itt gazdacserélésről van szó. Itt gazdát cseréltek olyan dolgok, amire csak azt tudnám mondani, hogy ha nem kísértene a történelemben a halálra ítélt idézőjeles elavultaknál sokszor a türelmetlen újatakarók őrségváltása nagyobb kárt tesz sokszor, azt is pusztítja, amire tulajdonképp nem is gondol. Azt hiszi, hogy én nem tudom azt, hogy ezekben reális válságkérdések is vannak, minden együttes elöregedéssel kell, hogy küzdjön. Én úgy érzem, hogy ez olyan, mint az opera temetése. Monteverdióta temetik, jósolják a halálát. Valamiképp egy nemzeti kultúrától elválaszthatatlan a népi együttes. Az a szemléletmód...
Bocsánat, hogy közbevágok, de milyen népi együttes? Az állami népi együttes, hogy úgy mondjam, bukéját az adta meg, hogy a zene, tánc és az ének hármas egységére épült. Ha most miután az állami népegyüttesből kivált az énekkar, megáll-e ezen a kettős lábon?
Én itt a veszteséget óriásinak tartom, pótolhatatlannak tartom, és azt is ki kell mondanom, hogy az állami népi együttes Rábai, Csenki Imre és hőskorának megszállottai soha nem törtek az ellenfelekre. Én így mondanám, hogy mi, akik a népi kultúrában most már csak nosztalgikusan vagy reménytelenül még mindig szeretnénk hinni, mert a gyökerek mélyén lévő hajszálerek sokkal fontosabbak, mint a látmányos divatos siker dolgok. Azt ki kell mondanom, hogy én is híve vagyok annak, amit nem tudunk már valószínű teljesen visszaállítani és felállítani a történelmet, én sem akarom megállítani. De az az érzésem, hogy tulajdonképpen mi sokkal nagyobb türelemmel nézik az új irányzatokat, a modernebb irányzatokat, mint ahogy az néz minket. Azt hiszem, hogy egymásra utaltságunkban én nem rúghatok úgy a másikba, hogy vissza ne kapjam, és a másik se rúghat belém, hogy a történelmi időben valamiképpen visszahozhatatlanul ezeknek a következményei ne játszanak. Az énekkar elvételét ezt olyannak tartom, mintha ruházat nélkül kellene megjelenni az utcán. Valamiféle rendkívüli nagy feszült, kényes egyensúly és türelem kellene, ami a jelen pillanatban kulturális közérzetünkre nem jellemző. A jobbító szándék kerekasztalhoz kellene, hogy vezessen, csak addig igaz ez, amíg az asztalhoz mind a két fél hajlandó leülni. De itt már oly sérülések történtek, hogy én becsületesebb vagyok, ha azt mondom, hogy ez már egy elmérgesedett állapot. Az elégedetlenség szítása mindig könnyebb, mint közösen tenni valamit. Mindezt körön kívül szemlélem már, mert nem tartozom ehhez az új irányzathoz se, a régi meg már tulajdonképp szóhoz se jut. Egymásra találásra lenne kicsit az én magyaros reménységem nélkül, mert mindig könnyebb az asztalra ütni, mint tenni az asztalra valamit. Nem szabadna összetéveszteni azt az igényt, ami a népi kultúrába, a fül számára, a széles tömegnek kell, és én itt a nevelésünk sok kifogása mellé hozzátenném, hogy egy kicsit humánabb diktatúrát szeretnék. A humán műveltségű diktatúra az egy olyan nem igazi diktatúrát, hogy ne a jó és a rossz közt választhasson a fiatalság, hanem a jó és a jobb közt. Egy magasan kultúrált, mert egy rendszer magasrendűségéhez az is hozzátartozik, kamaszrendszer vagyunk, nincs ezzel időnk foglalkozni, rengeteg gonddal kell megküzdenünk, de én, mint művész, mert ezt tanultam, hogy a művész korának lelkiismerete, vészcsengő módjára kellene, hogy szóljak, hogy nem a népi együttesért küzdöm, hanem azért szeretnék küzdeni, hogy amiért megküzdöttünk és megszereztük, ennyire szélsőségesen vízzel ne öntsük ki a gyereket, és ismerjük a közmondást.
A zenei szaktekintélyek nyilatkozatai 1985 nyara után fél év szünet. 1986. januárját érjük, amikor Tímár Sándor, az együttes jelenlegi művészeti vezetője is megszólal.
Amikor az együttes élére kerültem, mint művészeti vezető, akkor nekem figyelembe kellett venni az alapító oklevelet, azon kívül egy miniszterhelyettesi határozatot, amelyben le voltak fektetve azok az elképzelések, ami szerint az együttest vezetni és irányítani kell. Többek közt ebben, amellett, hogy ápolni kell az együttes hagyományait, meghatározó elemként szerepelt, hogy újat kell teremteni, és különösen arra kell tekintettel lenni, ami az ezt megelőző 10 esztendőben lezajlott a magyar népláncművészetbe és a népművészet életében.
Nem volt merész ez a váltás, hiszen Tímár Sándort a hazai táncházmozgalom apostolának is tekintik.
Ha szabad így mondani, melléküzemág volt a táncház. A táncház az csak egy mellékterméke volt annak a művészi munkának, amit én egyébként a színpadon végeztem. Korábban a Bartók Béla táncegyüttest vezettem 22 évig. Azóta 3 új műsor született, az egyik a Lakodalmas, a másik a Táncralában. A Lakodalmast azt a teljes együttes csinálta, énekzene, tánckor, és egy népzenészekből álló kis zenekar. A Táncralábamot csak a tánckor és a nagyzenekar csinálta, úgyhogy párhuzamosan 2 előadást tudunk tartani. A 3. műsor és a legutolsó, amit tavaly a tavaszi fesztivál idején mutattunk be, Vallomások a néptáncról címet viselte. Ebben a műsorban a teljes tánckar és a kiszenekar szerepelt. Ezen kívül még a művészi programunkban szerepelt ilyen tétel is, hogy önálló kari munkák. Erre én úgy érzem, hogy azért volt szükség, és van most is szükség az együttesre, természetesen megfelelő arányban, hogy lehetőség nyíljon az egyes karoknál a szabad kibontakozásra. Ezt talán különösen itt, míg az énekkar itt volt, azt sürgette, mert az énekkar az sokkal többet szeretett volna csinálni, mint amit egy ilyen közös műsorban lehet. Így hát az énekkarnak is megvolt a lehetőség az önálló mozgásra és a felkészülésre. Ugyanígy a nagyzenekar és az énekkar is fölkészült egy önálló programra, és a nagyzenekar is egy saját önálló zenekari koncertre. Tehát egy nagyon széles ívű összmunka és egy széles ívű kari munka alakult ki, amely lehetőséget adott a karok önálló kibontakozására.
Időközben az indulatok is elszabadultak abból az okból kifolyólag, hogy az énekkar levált az együttesről.
Valóban így volt. Ez egyébként egy érdekes esemény volt az együttes életében olyan szempontból is, hogy bár az énekkar hivatalosan nem hozzánk tartozik, de az idei műsor tervekben 30 közös műsorunk van a 90-ből. Tehát az azt jelenti, hogy a papíron és jogilag megtörtént a szétválás, de gyakorlatban mégis közösen együtt szereplünk, mert az együttes régi műsorait az énekkar nélkül nem tudnánk bemutatni. Az énekkar távol léte az együttestől ilyen értelemben az azt jelenti, hogy talán a készülő új műsorokban csak akkor vonjuk be az énekart, az nagyon szükséges, mert nyilvánvalóan az énekarnak megvan, mint állami énekarnak az önálló programja és feladata, és hát ez komoly egyeztetési gondot jelent számunkra. Bennem semmiféle ellenállás vagy Bartók és Kodály kizárása szándéka nincs. Se az együttessel kapcsolatban, se az én életemből nem akarom, mint művészember, ezt a két nagy alkotót kizárni. Tehát ezt azért mondtam el, hogy az együttes további műsoraiban, ha régi műsorról van szó, a Rábai Létai féle műsorról, ugye, mert ők voltak itt a korábbi alkotók, ha az ő műsoraikról van szó, akkor föltétlenül szükséges az énekkar, mert legtöbb számuk az énekkarral, a zenekarral közösen készült, és természetesen a tánckarral. Itt senki nem akarta azt, hogy az énekkar leváljon. Itt végül is úgy kell nekem ezt belátnom, mint művészeti vezetőnek, hogy egy magasabb zene érdek követelte azt, hogy legyen egy állami énekkar,